Kedves hallgatom! Elkezdjük a Királyok első könyvének tanulmányozását. A Királyok első és második könyve a második sorozata a három kettős könyvnek. Ezek a következők. Sámuel első és második könyve, Királyok első és második könyve, valamint Krónikák első és második könyve. Eredetileg a kettős könyvek egyetlen könyvet alkottak. Sámuel könyve, Királyok könyve és Krónikák könyve címen. A Septuaginta fordítói végezték a kettéosztást, és ezt többé-kevésbé az olvasó érdekében tették. Azt hiszem, hogy ez nagyon bölcs döntés volt. Jól lehet az író ismeretlen, a Királyok első és második könyveit akkor írták, amikor a templom még fennállt. Jeremiás a hagyományos író, míg a mai tudományosság e könyvek szerzőségét a prófétákhoz vezeti vissza. A Királyok két könyvének a témája megtalálható ebben a kifejezésben, amely 9-szer fordul elő a Királyok első könyvében, mint Dávid az ő apja. Más szóval Dávid családi vonalát követik, és minden királyt Dávid mintájával hasonlítanak össze. Nagyon őszintén szólva, ez emberi mérték volt, és nem a világon található legmagasabb mérték. De rájövünk, hogy a királyok egymás után képtelenek voltak elérni még ezt is. Legyen hála Istennek, hogy voltak olyanok, akik fölemelkedtek erre a magaslatra. Azt látjuk azonban, hogy a Szentírásnak ez a szakasza nagyon elszomorító és bánatot okozó ige szakasz. Ez történelem, és kijelenti a királyság hanyatlását és bukását. Az első királyság ketté szakadt, és aztán mindegyik királyság elbukott. Vannak kulcsversek, amelyek összegezik e két könyv tartalmát. A kulcsversek leírják az északi királyság hanyatlását, és Izrael fiai elkövették mindazt a vétket, amit Jeroboám megtett, nem tértek el attól. Végül is az Úr eltávolította színe elől Izraelt, ahogyan megmondotta szolgái a próféták által. Ezért került fogságba Izrael a maga földjéről Asszíriába mindmáig. Királyok második könyve, 17. rész, 22. és 23. vers. A második kulcsvers leírja a déli királyság bukását. Babilónia királya pedig levágatta, megölette őket Riblában, Hamát földjén. Így kellett fogságba mennie Júdának saját földjéről. Királyok második könyve, 25. rész, 21. vers. A Királyok első könyvében föl van jegyezve a királyság kettészakadása, és a Királyok második könyve leírja a királyság összeomlását. A két könyvet egynek tekintve, ezek Dávid királlyal indulnak, és a babiloni királlyal végződnek. Ezek a könyvek az Isten királysága fölötti emberi uralkodásról szólnak, és arról, hogy a következmények természetesen károsak. A földi trónnak összhangban kell lennie a mennyei trónnal, ha áldásokat várunk, és jó akaratot kívánunk Isten népének. Az ember terve azonban mégsem tudja megbuktatni Isten céljait, amint majd látjuk. A Királyok első és második könyve valójában annak az elbeszélésnek a folytatása, ami Sámuel első és második könyvében kezdődött el. Ez a négy könyv egésznek vehető, mivel visszaadják a nemzet történetét, a Dávid és Salamon uralma alatt tapasztalt legnagyobb kiterjedéstől, befolyástól és virágzástól a kettészakadásig, aztán a fogságba vitelig és mindkét királyság számüzetéséig. E könyvek erkölcsi tanítása bemutatja az ember képtelenségét arra, hogy uralkodjék önmagán és a világon. Ez a négy történelmi könyv nagyon szemléletes képet ad Izrael királyságának fölemelkedéséről és bukásáról. A Királyok könyvei folytatják az elbeszélést, ami Sámuel könyveinél kezdődött el. Az első fejezet szerint Dávid már szenilis öreg ember. Egyik fia, Adóniá, próbálja megragadni a trónt. Dávidot Nátán próféta és Betsabé ösztönzi arra, hogy rendelje el egy másik fiának, Salamonnak a fölkenését Izrael királyává. Ez rendkívüli fejezet, ami bevezeti a királyok első könyvét. Ugyanakkor ez egy szomorú megjegyzéssel kezdődik. Amikor Dávid élemedett korú, öreg ember lett, nem tudott fölmelegedni, bár betakargatták ruhákkal. Királyok első könyve, első rész, első vers. Dávid már idős ember volt. Nehéz elképzelni őt öregnek. Mindig úgy gondolunk Dávidra, mint pásztor fiúra. Nehéz magunk előtt látnunk, mint öreg, szenilis férfit, akinek ápolásra van szüksége. Fia Adóniá magának akar előnyt szerezni ebből a helyzetből. Próbálja magát föltornászni a trónra és királlyá választatni. Természetesen ez nem illik bele Isten tervébe. Nagyon sok rabasz tervet kidolgoztak Dávid uralkodása alatt. Most vizsgáljuk meg, hogy ki Adóniá. Királyok első könyvében kerül elő először a neve ilyen összefüggésben. Adóniá, Haggit fia elbizakodottan ezt mondta, én leszek a király. És szerzett magának harci kocsikat, lovasokat és 50 férfit, akik előtte futottak. Apja azonban életében sohasem vetette szemére, hogy miért tesz ilyet. Absalon után szülte őt anyja, és ő is igen szép termetű volt. Királyok első könyve, első rész, 5. és 6. vers. Adóniá volt Dávid 4. fia, aki Hebronban született. Sámuel 2. könyve, 3. rész, 4. vers. Édesanyja Haggit, Dávid egyik felesége volt, akiről semmi más nem tudunk, csak annyit, hogy nevének jelentése ünnepélyes. Adóniá, Haggit fia elbizakodottan ezt mondta. Ez a szó, hogy elbizakodottan, érdekes, mert van a Szentírásban egy igevers, ami nagyon összevág ezzel. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Lukács evangéliuma, 14. rész, 11. vers. Az, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, törvénye következett be Adóniá életében. Bizonyára felmagasztalta magát. A Szentírás ad nekünk több ismertetést is Adóniáról. Nagyon gőgös fiatalember volt, aki magát sokra tartotta. Felfuvalkodott volt, és felismerhetjük benne féltestvérének, Absalonnak a vonásait, aki lázadást vezetett Dávid ellen. Adóniá, ha nem akadályozták volna meg, szintén lázadást vezetett volna apja ellen. Dávid sohasem volt híres arról, hogy fegyelmezte családját. Széteső családi élete volt. Dávid palotájában szervezett káosz uralkodott, és Adóniá kihasználta a helyzetet. Dávid sohasem dorgálta meg. Amikor rosszat tett, azt hiszem, Dávid csak mosolygott, mint ahogy egy idős, nem törődöm férfi teszi a fiával. Tárgyalt Jóábbal, Ceruja fiával és Ebjátár pappal, ezek segítették Adóniát és vele tartottak. Királyok első könyve, első rész, 7. vers. Jóáb, aki hűséges volt Dávidhoz sok éven át, most átpártolt Adóniához. Láthatjuk a helyzetét. Kibéleli a fészkét és készíti a jövőjét. Dávid megöregedett, és rövid időn belül eltűnik a színről. Jóáb a győztes oldalon akar állni. Az egyedüli a színen, aki közeledik a trón felé, Adóniá. Jóábnak óriási befolyása volt a palotában és Dávid király udvarában. Ő volt Dávid jobb keze kezdettől fogva, és bízom abban, hogy hűséges volt Dávidhoz. Nem gondolom, hogy megengedte volna Adóniának, hogy Dávidnak egy hajszálát megérintse, de most azt akarja, hogy valaki üljön a trónon. Úgy látszik, senki más nem jöhetett számításba, mint jelölt. Ez érdekes, mert azt érzékelteti, hogy Joáb nem választotta volna Salamont királlyá. Megítélésem szerint Dávid választása Absalom volt, és nem Salamon. És most bizonyára mosolyog, amikor Adóníjá a trón felé tesz lépéseket, mert nagyon hasonlít Absalomhoz. Megtudjuk, hogy Adóníjá nagy lakomát rendezett. Ez mindig jó mód arra, hogy valaki megnyerje a támogatást valamilyen elképzeléshez. Ha tenni akarunk valamit, akkor gyülekezeti szeretetvendégséget rendezünk, és nagyon sok támogatót nyerünk meg a kitűzött tervhez. Egyszer Adóníjá juhokat, marhákat és hizlalt borjúkat áldozott a Zóhelet kövénél, a Rógél forrás mellett, és meghívta minden testvérét, a királyfiakat és a király szolgálatában álló júdaiakat mind. Királyok első könyve, első rész, 9. vers. Adóníjá szándéka az volt, hogy meghirdeti a lakoma alkalmával, hogy ő a király. Az elsőszülöttség alapján valószínűleg igényelte a trónt. Azt olvassuk, hogy idősebb volt Salamonnál, és annak a kornak a szabályai és rendelkezései szerint a legidősebb fiú volt mindig a koronás herceg és a távozó király utódja. Absalom már meghalt, ezért Adóníjá következett a sorban. Vakmerő lépés volt, hogy meghívókat küldött ki a király fiainak, különösen annak a ténynek a fényében, hogy Salamon nem kapott meghívást, mert őt kihagyták. Nem hívta meg viszont Nátán prófétát, Benáját, a vitézeket, meg a testvérét, Salamon sem. Királyok első könyve, első rész, 10. vers. Adóníjá tudta, hogy Nátán Betsabé oldalán áll. Nátán volt az az ember, aki Dávidot irányította, Dávid félelmetes és nagy bűnének elkövetése idején. Betsabé Salamon édesanyja volt, és Nátán vele tartott. Akkor ezt mondta Nátán Betsabénak, Salamon anyjának. Nem hallottad, hogy Adóníjá, Haggit fia lett a király úgy, hogy urunk, Dávid nem tud róla? Királyok első könyve, első rész, 11. vers. Adóníjá lépéseket tett Dávid háta mögött, és nem tárgyalt a királlyal egyáltalán. Most Nátán tesz lépéseket. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram, király, te ezt ígérted esküvel szolgáló lányodnak. A te fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomra ülni. Miért lett akkor Adóníjá a király? Királyok első könyve, első rész, 13. vers. Dávid ígéretet tett Betsabénak. Amikor második fiúk megszületett, első fiúk ugyanis meghalt, Dávid megígérte neki, hogy ő lesz a következő király. Ez a fiú Salamon volt. Most Dávid nem tett lépéseket annak érdekében, hogy fia trónra kerüljön. Nem gondolom, hogy Dávid lelkesedett azért, hogy őt tette királlyá. Amíg te a királlyal beszélsz, én is bemegyek utánad, és megerősítem szavaidat. Királyok első könyve, első rész, 14. vers. Nátán ezt mondja. Jó, ha felébresztjük Dávidot, hogy kérjük, döntse el, ki legyen az utódja. Te mondd meg Dávidnak, hogy mi történik, és én majd alátámasztom a szavaidat. Nátán rá akarta ébreszteni ezt a szenilis királyt a történésekre, amik a háta mögött zajlottak. Betsabé be is ment a királyhoz a belső szobába. A király már igen öreg ember volt, és a sunémi Abisák szolgálta a királyt. Betsabé meghajolt és leborult a király előtt, a király pedig ezt kérdezte, mit kívánsz? Királyok első könyve, első rész, 15. és 16. vers. Úgy tűnik, hogy Dávid már régóta nem látta Betsabét. Az így felelt neki. Uram, te ezt ígérted szolgáló lányodnak az Úrra, Istenedre tett esküvel. A te fiad, Salamon lesz utánam a király. Ő fog a trónomra ülni. Most mégis Adóniá lett a király úgy, hogy te, uram, király, nem tudsz róla. Mert sok bikát, hizlalt borjút és juhot áldozott, és meghívta az összes királyfiakat, Ebjátár papot és Jóábot, a hadsereg parancsnokát, csak szolgádat Salamont nem hívta meg. Most azért, uram, király, rajtad van egész Izrael szeme. Neked kell kihirdetned, hogy ki ül utánad a trónra, uram, király. Királyok első könyve, első rész, 17. verstől a 20. versig. Dávid nem tett lépéseket, hogy kijelölje utódját számos fia közül. Valószínűleg Adóniá nagyon jó megjelenésű, vonzó külsejű, tehetséges fiú volt, és sokan őt akarták következő királyukká választani. Mert ha majd uram, király, őseidhez térsz pihenni, akkor engem és fiamat, Salamont lázadóknak fognak tartani. Még beszélt a királlyal, amikor megérkezett Nátán próféta. Jelentették a királynak: itt van Nátán próféta. Erre ő bement a király elé, és arccal a földre borult a király előtt. Ezt mondta Nátán: uram, király, mondtad te azt, hogy Adóniá lesz a király utánad, és ő fog a trónodra ülni? Királyok első könyve, első rész, 21. verstől a 24. versig. Nátán és Betsabé tudni akarta, hogy vajon Dávid választotta ki már korábban Adóniát, hogy uralkodjék utána. Dávid természetesen erről semmit sem tudott. Dávid király válaszolt, és ezt mondta: hívjátok hozzám Betsabét. Ő bement a királyhoz, és megállt a király előtt. Akkor a király megesküdött, és ezt mondta: az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból, hogy amiképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael istenére, és megígértem, hogy a te fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, úgy is cselekszem a mai napon. Királyok első könyve, első rész, 28., 29. és 30. vers. Amikor Dávid beszélt Betsabéval Salamon felől, figyeld meg, hogy ezt mondta: a te fiad, és nem ezt, hogy a mi fiunk. Dávid nem nagyon lelkesedett ezért a fiúért. Nem gondolom, hogy túl sokat tettek közösen, amint hamarosan látjuk. Erre Betsabé arccal a földig hajolva leborult a király előtt, és ezt mondta: örökké éljen az én uram, Dávid király. Azután ezt mondta Dávid király: hívjátok hozzám Cárdók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójárdá fiát. Ezek bementek a király elé. A király ezt mondta nekik: vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek fiamat, Salamont, az én összvéremre, és vezessétek le a Gihónhoz. Királyok első könyve, első rész, 31., 32. és 33. vers. Az összvér volt a királyok lovagló állata, míg a ló a háború állataként jött számításba. Azt találjuk a jelenések könyvében, hogy négy lovas jön ki, és ez a zűrzavarról és a hadviselésről beszél. Az Úr Jézus Krisztus ismét eljön erre a földre, fehér lovon lovagolva, ami a háborúról beszél. Eljön, hogy leverje a lázadást a földön, és előtte minden térd meghajlik. Amikor az Úr eljött a földre először, akkor nem hadakozni jött. Azért jött, hogy fölajánlja magát Izrael mesiásaként, és mint mesiás Szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Ezen az állaton utaztak a királyok. Most Dávid saját királyi állata, az összvér kerül elő, és Salamont ültetik arra. Elment tehát Cádók pap, Nátán próféta és Benájá, Jójárdá fia, meg a kerétiek és a pelétiek, Salamont Dávid király összvérére ültették, és levezették a Gihónhoz. Cádók pap pedig kihozta a sátorból az olajos szarút, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt mondta: éljen Salamon király! Királyok első könyve, első rész, 38. és 39. vers. Semmi kétség az iránt, hogy Dávid kit választott utódjául. Salamon lesz a következő király. Azután fölvonult utána az egész nép, és a nép sípokkal sípolt, és olyan nagy örömmel örvendezett, hogy a föld szinte meghasadt a hangjuktól. Meghallotta ezt Adóniá és a nála levő meghívottak mind, amikor a lakoma végén voltak. Jóáb is meghallotta a kürtszót, és ezt kérdezte: miért van ilyen nagy zaj a városban? Királyok első könyve, első rész, 40. és 41. vers. A küldött részletes hírt vitt Adóniához, és ezzel zárta. Sőt, a király udvari emberei is odamentek, és így áldják urunkat, Dávid királyt. Tegye Istened Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és trónját még nagyobbá a te trónodnál. A király meghajtotta magát a fekvőhelyén, azután pedig ezt mondta a király: áldott az Úr, Izrael Istene, aki megadta nekem a mai napon, hogy szemem láttára ült utódom a trónra. Királyok első könyve, első rész, 47. és 48. vers. Dávid jóváhagyása pecsételte meg Salamon királyá tételét. Dávid megöregedett, és őseihez költözött. Ekkor megrémülve fölkeltek mindnyájan, akik Adóniához voltak meghívva, és elment mindenki a maga útjára. Adóniá azonban félt Salamontól, azért elment, és megragadta az oltár szarvait. Királyok első könyve, első rész, 49. és 50. vers. Adóniá támogatói megrémültek, és sietve elmenekültek. Tudták, hogy árulóknak tekintik őket. Adóniá életét féltve a szent sátorhoz sietett, és megragadta a szent sátorban levő oltár szarvait. Jelentették Salamonnak, hogy Adóniá fél Salamon királytól, és ezért megragadta az oltár szarvait, és ezt mondja: esküdjék meg nekem most Salamon király, hogy nem öli meg fegyverrel szolgáját. Erre így szólt Salamon: ha derék ember lesz, egy hajszála sem esik a földre, de ha valami rosszat követ el, akkor meg kell halnia. Királyok első könyve, első rész, 51. és 52. vers. Salamon nagyon kegyelmes volt Adóniá iránt. Ha Adóniá hűséges alattvalónak bizonyul, akkor semmi sem történik vele. Ekkor érteküldött Salamon király, és elhozták az oltártól. Ő pedig, amint megérkezett, leborult Salamon király előtt. Salamon ezt mondta neki: eredj haza! Királyok első könyve, első rész, 53. vers. Adóniát odavitték a király elé, és alárendelte magát az új királynak. Akkor Salamon békével elbocsátotta. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy a történelmet tanulmányozva ismét meggyőződhetünk arról, hogy te emelsz királyokat, és te döntesz királyokat. Segíts, hogy bízzunk a te bölcs akaratodban. Amen.